Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és ezúttal is itt van velem Bálint.
Sziasztok!
Valamint Chester.
Sziasztok!
Sziasztok, srácok! Milyen volt itt az ünnepi időszak, a karácsony és a szilveszter együtt? Sok jót ettél, Chester?
Igen, hát az lenni szokott, és ahogy lenni szokott, nagyon gyorsan eltelt. Én két ünnep között kivettem a jól megérdemelt szabadságomat, de nagyon túl gyorsan elment ez a másfél hét, az a baj. Szerintem ti is így vagytok vele egyébként.
Sajnos igen, és ha jól hallottam, Bálint, neked még a szilveszter sem felhőtlen bulizásról szólt, mivel tevékeny részese voltál itt az egyetemi elődöntőknek, jól tudom?
Igen, én is pont ma gondolkodtam, hogy holnap január 4-e van, és kell menni dolgozni. Visszaszámoltam, hogy mit csináltam az elmúlt napokban, és ugye 27-én is meccs volt, meg elsőn is meccs volt, kicsit így nem érzem azt, hogy túlpihentem volna magamat, de ez most ilyen, egyébként nagyszerű egyetemi elődöntők voltak itt két nappal ezelőtt.
Hát egy picit talán lehetett volna szorosabb mind a
kicsit
kettő
szorosabb.
Véleményem szerint, de az tény, hogy láttunk azért két nagyon jó csapatot, meg kettő mondjuk közepesen jó csapatot. Aztán meglátjuk, hogy a döntő milyen lesz. Egyébként
annyit mondjatok már meg, hogy az Ohio State az meglepett titeket? Csak így kíváncsiságból.
Bálint?
Ez azért jó kérdés, mert akkora zsákbomacskák voltak szerintem, hogy nehéz azt mondani, hogy engem az lepett meg, hogy a Clemson nem tudott mit kezdeni az Ohio State-t, mert persze óriási big play potential van bennük, de hogy így, hogy ez a Clemson ellen végig kijött, az nagyon furcsa volt, meg hogy így nem volt Venables-nek semmi ütőkártyája arra, hogy ilyen jól játszott az Ohio State, főleg támadó oldalon, de azért a védelmet is ki kell emelni, mert annak ellenére, hogy lejátszottak 6 meccset idén, szerintem összeállt az egész rendszer ott náluk, úgyhogy hát engem kicsit meglepett, inkább a különbség a két csapat között, és a Clemsonnak a negatív teljesítménye, úgyhogy nekem ez volt az igazán meglepő, meg az, hogy a Notre Dame nulla, tehát semmit nem tudtak az Alabamával csinálni.
Na, a Notre Dame az a legkevésbé sem lepett meg, körülbelül ennyit vártam tőlük. Ellenben csatlakozva Bálinthoz, egy picit lepett csak meg az Ohio State-nek itt a viszonylag sima győzelme, mivel tényleg keveset láthattuk őket idén. Olyan szempontból lehetett meglepő, hogy itt a Clemson elleni utolsó meccsükön elég rosszul néztek ki, valamint Fields játéka is itt az idény végére szerintem visszaesett az idény elejéhez képest. Nem tudnám azt mondani, hogy ettől függetlenül oltári nagy meglepetésnek tartom, nyilván Clemson győzelmet vártam, de ez nem olyan, mintha nem tudom, a Bengals megverte volna a Chiefs-t, vagy hasonló kaliber, hogy NFL-ből mondjak csak egy ilyen elrugaszkodott példát. Nekem az volt egy kicsit fájó, hogy én úgy éreztem, hogy a Clemson nem készült föl megfelelően erre a találkozóra, nem volt igazából a labda egyik oldalán sem megfelelő válaszuk itt az Ohio State-re, akik viszont nagyon-nagyon szépen felkészültek, és hát nyilván megérdemelten jutottak a döntőbe. Na, de hogy akkor ráforduljunk itt a mai témánkra, úgy gondoltuk, hogy még az alapszakasz befejezése előtt, mert mire ti hallgatjátok ezt a podcastet, már ugyan vége lesz az alapszakasznak, viszont mikor mi még fölvesszük ezt, akkor az utolsó forduló nem ment le. A jelenlegi állás szerinti 10 legrosszabb csapatról fogunk beszélni draftolási sorrendben. Picit áttárgyaljuk a szezonjukat, valamint kitekintünk a jövőbe, mit várunk edzői fronton, játékos állományban tőlük, mennyire volt csalódás a szezonjuk, mik voltak az erősségeik, gyengeségeik. Kötetlen lesz a beszélgetés, de ettől függetlenül azért szerintem a fontosabb pontokat minden csapatnál érintsük, és akkor forduljunk is rá a teljesen biztos 1-1-es csapatunkra, a Jacksonville Jaguarsra, akik végre hát megtalálhatják az irányítójukat, akárki is legyen az. Chester, itt az elmúlt napok pletykái után mennyire gondolod azt, hogy Trevor Lawrence lesz a Jacksonville-nek az irányítója?
Épp mondani akartam, hogy nem igazán hagyjuk abba az Ohio State-ről való beszélgetést, majd Jaguars-nál újra elő kell venni. Ugye már jött tegnap, ugye nekünk tegnap, nektek nem tudom mikor, amikor hallgatjátok ezt az adást. Szóval kijött a hír, amit már korábban is pletykáltak, hogy Urban Meyer az, akit nagyon néznek Doug Marone helyére a Jaguars-ba. illetve hogyha ő nem vállalja, akkor Ryan Date, aki szintén az Ohio State stábjában dolgozik, és ez egyből megindította azt a pletykát, főleg a tegnapi után, ahol Fieldset megint az egekbe emelték, hogy mi van akkor, ha nem Trevor, hanem Justin Fields lesz az, akit a Jaguars választ, mert szerintem nem kérdés, hogy itt irányító lesz majd a pick.
Bálint, te mennyire alértál el Justin Fields teljesítményétől, és mennyire gondolod validnak azokat a pletykákat, hogy akkor most már ő is lehet akár az egy per egynek a ugyanolyan esélyese, mint Lawrence?
Nagyon vicces kérdés, mert ugye arról beszélgettünk itt pár nappal ezelőtt, jöttek ki a BYU-nak a bowl meccse után, hogy Zach Wilson a 2, és Justin Fields a 3 a sorrendben, és ugye Trevor Lawrence meg egyértelmű 1-1, és én azt gondolom egyébként, hogy Trevor Lawrence-nek kell az első választottnak lennie a drafton, de ez nagyban felülírhatja az, hogyha mondjuk tényleg egy Ohio State stratéga kerül a csapathoz. Azért ne felejtsük el, hogy Urban Meyer azzal, hogy ugye hátrébb lépett a vezetőedzői szerepkörből, egyáltalán nem került ki az Ohio State-nek a vérkeringéséből a futballt illetően, és még egy ilyen adalék történet lehet, hogy ha már ezen az Ohio State Buckeyes vonalon mozgunk, hogy tegnap jött a hír, azaz pénteken, bocsánat, szombaton, hogy kirúgta a Texas az teljes vezetői stábját a Longhornsnál, és Mike Yurcich pont egy évig tudott csak ott dolgoskodni a Texas Longhornsnál. Ő egyébként előtte az Ohio State Buckeyesnak volt a támadó koordinátora, tehát hogyha mondjuk Ryan Day jönne, akkor hozhatnák korábbi koordinátorát, úgyhogy nagyon sok összetevés lesz itt a történet, és akkor tényleg ott vagyunk, hogy Lawrence-nek kellene az 1-1-nek lenni, de mi az indok, hogy ne Fields legyen a választott, de ez csak egy vonal, és csak egy szenárió, de lehet 100 000 féle Brian Daboll, Joe Brady, Eric Bieniemy 100 000 embernek a nevét, főleg ugye támadó gurunek a nevét itt bedobni. Én azt gondolom, hogyha jól döntenek, akkor úgy fognak dönteni, hogy az NFL vérkeringéséből hoznak most támadó, felfogású vezetőedzőt, és ez a három név szerintem a legforróbb szerintem őket figyelembe véve, akár még Arthur Smith-t ide vehetjük, vagy Nathan Hackett-et, ugye egyik a Titans, másik pedig a Packersnek a támadó koordinátora, úgyhogy mindenképp valami támadó felfogású edző kell, és én azt gondolom, hogy Trevor Lawrence legyen az 1-1 a Jaguars tekintve, és nem hiszem, hogy ez olyan nagyon-nagyon nagy túlreagálása lenne bármilyen korábbi rossz vagy jó teljesítménynek.
Igen, ugye én szerintem a végsőkig kitartottam az mellett, hogy Lawrence azért messze-messze jobb prospekt, mint Justin Fields, viszont abban az esetben, ha esetleg Ryan Day jönne, és mondjuk Justin Fields lejátszaná a döntőben az Alabamát is, illetve hát az Alabama védelmét is mondjuk megnyernék ezt az egészet, akkor valós esélyt látnám annak, hogy Fields kerülhet a Jaguar szélére. Nyilván kérdéses még ugye akkor is az edzői gárda, de hogyha összejönne ez Dave Fields a Jaguarsnál, akkor lehet, hogy egy picit indokoltabbnak érezném a döntést. Egy nagyon-nagyon picit ugorjuk vissza itt a Jaguar szezonjára, hogy ti a szezon legelején gondoltátok volna, hogy a végén a Jaguars lehet az 1-1-es, hogy mit vártatok itt a Minshew Magic-től, illetve ettől a fiatal kerettől? Reális ez az 1-1, vagy miután nagyon-nagyon elment a szezon után, egy kicsit szerintetek rá, ültek el az eredményre, és elkezdtek tankolni. Chester, te ide vártad őket?
Azért azt szerintem senkit nem ért meglepetésként, hogy a Jaguars az 1-1-ért harcolt, és nem mondjuk egy wildcard helyért, vagy a középmezőnyért, mert hát alaposan kipucolták ezt a rostert, a védelmük az alig maradt kb. Veterán név, és a fiatalok közül sem feltétlenül a legjobbak játszottak ott azért. Minshew nekem egy kicsit csalódás, de igazából nem is Minshew csalódás, hanem ezt az egész ügyet kezelték. Tehát, hogy Lutont is kipróbálták, Glennont is erőltetik, amit egyszerűen fel nem tudok fogni, hogy miért, akkor már miért nem lehet Minshew-val lejátszani ezt az évet. Teljesen érthetetlen számomra egyébként. Tehát a keret adta lehetőségek, azok szerintem nagyjából egyelőek azzal, ahol most a Jaguars van. Nyilván arra senki nem számított, hogy a Jets a zsinórba nyer két meccset, szerintem a Jaguars se, de így alakult. Én abban az egyben reménykedtem még, hogy Maront azt menesztik, és erre most a legfrissebb hírek szerint ugye minden lehetőség megvan, úgyhogy igazából innentől kezdve tengernyi cap space, nagyon kevés visszaigazolandó szabadügynök, szóval az új GM-nek majd elég jó dolga lehet felhúzni ezt a Jaguars-t.
Bálint, hasonló vélemény? Nem vártál többet ettől a fiatal kerettől? Vagy nem gondoltad volna, hogy picit jobban meg kéne csillagtatniuk itt a tehetségüket? Gondolok itt a tavalyi két első körösre, Hendersonra és Chessonra, akiknek ugyan főleg Hendersonnak voltak fellángolásai is, de hogy alapvetően mind a ketten szerintem gyengébben teljesítettek, és összességében sem mondható el szerintem, hogy mindent kihozott volna magából ez a Jaguars keret. Nyilván ugye az irányító kérdéssel meg voltak lőve, az edzői gárda nem volt annyira kompetens, és ettől függetlenül nem vártál-e tőlük egy nagyobb küzdést?
Érdekesen indult a szezon, mert ugye megverték egyből a Coltsot, akik ugye még ott vannak a rájátszásért a harcban, de én nem láttam ezt a Jaguars-t én azt mondom, hogy a hátsó nyolcasban van, tehát a negyedik negyedében a ligának, de az egy per egyre így nem láttam őket pályázni. Sokkal több a tehetség, mint amennyit ebből ki tudtak hozni. Ugye említetted a két első köröst, és talán könyvelhetjük el úgy ezt az egészet, hogy nem nagyon jött össze minden, de ugye Javon Taylor is, hát nem biztos, hogy azt hozta, amit vártak tőle, de voltak azért üde színfoltok is, hogy James Robinson-t szerintem érdemes elővenni, vagy éppen Miles Jacket, aki a liga egyik legstabilabb linebacker munkáját hozta időn ebben a hát szedett-vedett védelemben. Sokkal-sokkal több volt ebben a csapatban. Nyilván nem white card, és nem is egy per egy. Valahol a kettő között egy arany középúton, de tényleg, ahogy kezelték az irányító kérdést, és picit visszakanyarodva Minshewra, én nem igazán láttam benne sok mindent, tavaly után sem, persze voltak ilyen fellángolások, vagy ilyen, egy ilyen fel lehetett volna ülni a hullámvasútra vele, de azt gondolom, hogy egyértelműen azzal a lehetőséggel, ami most adatik nekik, hát lehető legtöbbet kell kihozni, és hát nem Grudennel, nem Meronnal, meg nem Todd Vassal, úgyhogy itt egy óriási pálfordulásnak kell bekövetkeznie, hogy itt egy kompetitív AFC déli csapat legyen a Jacksonville Jaguars, mondjuk úgy, ahogy voltak 3 évvel ezelőtt, milyen hosszú 3 év, és hova kerültek, érdekes. Úgyhogy lehetőségek adottak, rengeteg top 100-as pikjük lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy szép jövő áll a Jacksonville előtt.
Mielőtt átugrálunk a következő csapatunkra, még bármi pozitív, ami megmaradt bennetek a Jaguars-szal kapcsolatban, mert annyit beszéltünk itt negatívan róluk, hogy szerintem érdemes azért a jó dolgokról is beszélni. Itt Bálint említette James Robinson útfaként jól teljesítő szezonját, és Laviska Shenault-nak is voltak szép pillanatai, szóval én bennem ők megmaradtak, alapvetően sem volt ez egy rossz klassz a Jaguars-szól. Nyilván lehet kritizálni őket, de azért bele-bele nyúltak jó játékosokba is. Chester, neked van-e valami pozitívum, ami így az egész szezonjukkal kapcsolatban benned maradt?
Igazából azon kívül nincs, amit így elmondtatok. Tehát tényleg arra az egyre lehetett bízni, hogy akitől el lehetett várni, hogy jó lesz, az szerintem jó is lett. Köztük, hogy Robinson még túl is teljesített. Ugye Chessonról ezt már igazából nem lehet elmondani, de őt nem tudok arról, hogy annyi ember azt gondolta volna, hogy ő valami hú, de jó lesz első évébe, nem is lett egyébként. Hendersonnak az év az jól indult szerintem, csak úgy jöttek a sérülések, meg ezek a csapattársak is kiestek mellőle, és a végén már kb. Egy teljes romhalmaz secondary maradt a Jacksonville-be. Erre lehet igazából építkezni, akiket idén húztak, azoknak a nagy része az jól teljesített, ez szerintem bőven az elvárt fölött van, hogyha egy draft class nézünk, mert ami például a Saints-el volt 17-ben az irreális, vagy 16-ban már nem is tudom. Igazából ez az, amiben lehet bízni. Nyilván egy teljesen új alapokra fog kerülni az egész franchise, úgyhogy nem is feltétlenül ebből az évből kellett nekik pozitívumokat keresni.
Bálint, valami hozzá fűzni való Chester-éhez, vagy az enyémhez még?
Egyébként azt gondolom, hogy mindegyik első körös pikjük idénről, tehát mind a kettő sokkal jobban fog játszani, sőt, én azt gondolom, hogy az egész class, akik jöttek, itt Sönoltra gondolok leginkább, sokkal jobban fognak játszani jövőre. Egy nagyon kreatív rendszer kell, egy olyan rendszer, amit tényleg fiatal felfogású, vagy modern felfogású fiatal edző hoz majd, keze alá dolgozva tényleg azoknak a játékosoknak, akikben sokkal több tehetség van, mint amilyen teljesítményt mutattak idén. Úgyhogy én nem vagyok rossz szájízzel a Jacksonville Jaguars-szal kapcsolatban. A jövő az szép, a múltat meg szerintem érdemes lezárni és túllépni, mert ez tényleg az a szezon volt, amiből nem tanulni, hanem elfelejteni kell.
Jó, hát ugorjunk is át szerintem itt a második csapatunkra. Az szintén biztos, hogy az 1/2-t a Jets fogja birtokolni a jövő évi drafton, már amennyiben nem cserélik el. Nagyon hasonló dolgokat tudnánk itt is elmondani. Adam Gase szinte biztosan nem lesz már a Jets edzője jövőre. Bizonytalan a kezdőirányító kiléte, bár itt egy fiatal van, egy potenciálisan nagy reményekkel induló fiatal van Darnold szemében a keretben. Ettől függetlenül szerintem egyikünk se gondolja azt, hogy ő maradhat a kezdő jövőre. Úgyhogy valószínűleg új vezetőedző, új irányító, aki feltehetőleg a draftról érkezik. És hát egy talán még rosszabb keret, mint a Jaguarsnál, nem tudom. Hogy látod, Chester, ez a keret, vagy a Jaguarsé az, amelyik mélyebben van jelenleg?
Hát szerintem ez a keret, ez jobb, mint a Jaguarsé. Tehát Brett Coleman csinált egy YouTube videót a Jetsről, és kb. Az ő szavait tudom idézni, hogy ennek a védelemnek van egy jó alapja, ugye a belső védőfal az New Yorki hagyományokhoz hűen az erős, jövőre Mosley most már remélhetőleg vissza fog térni, és végre játszani fog, hogyha már annyi pénzt fizetett neki a Jaguars. Igazából az egyetlen kérdője az, hogy Marcus Mate és Brian Poole vissza tudja igazolni a Jets, szerintem nem, és egyébként ez lesz az egyik legnagyobb érvágás ebbe a védelemben, mert hogyha ők is itt lennének még jövőre, akkor azt hiszem ez a védelem ez egy átlagos szintet simán tudna hozni, kellő vagy jó igazolásokkal és vagy jó drafttal még tovább lehetne. Ugye azt se felejtsük el, hogy a szélső kornerek ilyen, most megmondom, hogy kik játszottak, Lamar Jackson, Bless Austin és Corey Ballantyne, tehát tőlük nem lehetett azt várni, hogy ez valami hiper-szuper védelem lesz. Nem is lett egyébként.
Bryce Hall.
Ő jó volt. Tehát őt nem is hoztam ide, de ő nagyon jó. Meg ugye Guidry is, aki draftolatlanként került hozzájuk. A gondok inkább a támadó sorban vannak, vagy ott is van két jó elkapó, Mims és Crowder. Darnoldnak szerintem mennie kell. Az a vicc, hogy egyébként nemrég visszahallgattam a 2018-as draftot, és ugye Sanders meg interjú volt a frissen draftolt játékosokat, és ott Darnold azt kérdezte, hogy mit várhatnak tőle a Jets szurkolók, és azt mondta, hogy győzelmeket. Hát nem jött be, azt hiszem, mondhatjuk nyugodtan.
De
ezt ki lehet jelenteni, hogy ez nem...
Igen, azt akartam
kérdezni... Nem volt a legsikeresebb jelentés.
Na szóval azt akartam kérdezni Bálintől rögtön, hogy ez a kijelentés, ez mennyiben az ő hibája, és mennyiben gondolod azt, hogy ő egyébként egy potens edzőgárdával és egy kicsit jobb támadó fallal sikereket érhetett volna el itt a Jets színeiben, vagy alapvetően sem voltak meg benne azok a képességek, amivel ő franchise-irányító lehetett volna?
Szerintem semmi nem adatott meg Sam Darnoldnak, hogy sikeres profi karriert futhasson be. Én azt gondolom, hogy ami rossz történt vele, az mind meg lehet. Tehát Adam Gase tragédiája, vagyis hát Sam Darnold tragédiája Adam Gase, és akkor ezzel összefoglaltuk szépen a dolgokat. Én azt gondolom, hogy egyébként nem New Yorkban, de lehet még benne valami. És itt ugye most talán Matt Miller hozta fel a témát, hogy azok a veterán irányítóval rendelkező csapatok, mint a Colts vagy a Steelers esélyesei lehetnek a cserének, vagy hát egy cserepartnerek lehetnek abban, hogy ugye kimenekítsék Sam Darnoldot New Yorkból. Tényleg fal nincs, célpontok, hát azért talán neki volt a karrierjében az a legnagyobb tragédia, hogy nem voltak egyáltalán úgy célpontjai, konzisztensen visszagondolva úgy, hát Mayfieldre, Jacksonra, hát a fiatal irányítókra, nekik azért bőven több lehetőségük akadt így fegyverek terén, úgyhogy én itt is irányító draftot látok, nincs más út, ki kell próbálni egy másik játékost, egy teljesen más vezetéssel. Nekem az a legnagyobb kérdés, hogy vajon cserélnek egy GM-et, mert hogyha nem, akkor viszont lehet még Darnoldban egy versenyeztetés egy fiatal irányítóval. Jó kérdés, hogy lesz-e Josh Roseni út, hogy elcserélik majd akkor, amikor látják, hogy nincsen esélye beverekednie magát újra a kezdőbe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Jets egyfelől megválik-e a GM-jétől, másfelől, hogy lesz-e, hogy ki lesz a következő vezetőedző, mert az sem mindegy, hogy milyen filozófia útján indulnak el, hogy védelmi felfogású vezetőedző lesz, és akkor defense first, vagy pedig támadó felfogás, és akkor nézzük meg, hogy a rendelkezésre álló tehetség, pénz és free agency lehetőség mellett mit tudnak majd kihozni ebből. Ugye Joe Douglasra gondoltam, mint GM.
Fú, hát rengeteg itt a bizonytalan tényező, de engem nagyon-nagyon meglepne, hogyha itt akár Lawrence, akár Fields mellé egy nem ő támadó beállítottságú edzőt hoznának. Nyilván ezt sem tudjuk most még jelenleg, de mit gondoltok egyébként, mi lehet a Jetsnél a reális célkitűzés a következő évre, vagy a következő három évre, mivel nagyon-nagyon erős ez a csoport, a Bills talán hát fennállása óta a legerősebb kerettel és legnagyobb elvárásokkal van. A Patriots azért nagyon mélyen volt idén, de ettől függetlenül szerintem, amíg Belichick ott van, nem írhatjuk le őket, és amint találnak egy akár közepes irányítók, újra tényezők lehetnek, és a Dolphins is nagyon-nagyon jól építkezik, annak ellenére, hogy Tua egy picit szerintem mindenkinek csalódás, ettől függetlenül kijelenthető, hogy három erős csapata is lehet itt jövőre ebben a csoportban. A Jets valószínűleg nem fog tudni még akár egy Lawrence-el vagy egy Fields-el se beleszólni a nagyok dolgába, de hogy mi az az építkezési terv és elvárási horizont, amit itt a következő pár évben várhatunk a Jets-től, szerinted, Chester?
Most lehet, hogy egy hot take lesz, de szerintem a tavalyi 7-9 az egy reális célkitűzés lehet. Mert ahogy mondtam, ez a keret szerintem nem rossz, és idén nagyon sok sérültjük volt. Tehát a támadófal is azért volt egy nagy katyfasz, mert kb. 15 forduló alatt 13 féleképpen álltak föl. Tehát úgy azért nehéz. Ugye Darnold sem volt azért a legjobb, a vezetőedző sem volt a legjobb. Szerintem egyébként nagyon jó lehetőségek vannak a Jetsbe, egy nagyon jó alappal rendelkezik ez a roster, van két első körük, hogyha Darnoldot is elcserélik, akkor lehet, hogy egy második napos picket is fognak kapni, bár én nem gondolom azt, hogy itt, hogy bárki is cserélne érte, mert túl sokat keres ahhoz képest, amilyen szinten játszott, és nem tudom, hogy ezt ki, vagy melyik GM akarja bevállalni. És egyébként egy zárójeles megjegyzés, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, hogy Schefter ma lehozta, hogy valami nagy trade-re készül a Jets, legyen az akár Darnold, akár az 1/2, nyilván inkább Darnoldról lehet szó, mert aki, hogyha most elcserélne az 1/2-t, akkor világi barma lenne szerintem.
Hát de az meg hol nagy trade, hogy a Darnoldot egy harmadik körért valahova ellökik. Tehát az
én
egy ilyen, ilyen elég közepesen hangzik itt számomra, szóval annál meg, hogy valaki, hát max egy második végét valaki esetleg megkockáztasson érte, nem nagyon látom, egy harmadik kör lehet szerintem a reális értéke. Ha az 1/2 pedig elcserélik, iszonyúan meglepne, főleg annak tudatában, hogy most még nem is tudják, hogy melyik irányító lehet ott majd előttük a drafton, és nem hinném azt, hogy jelenleg egyik prospekt sem tetszik nekik annyira, úgyhogy én ezt egy picit egy ilyen, hát nem tudom, smokescreennek nevezni, mert nem is tudom, hogy mit akarnak elhinteni, de hogy egy kicsit egy ilyen fals információnak érzem. Nem tudom, Bálint, te látsz-e esetleg ebben valamit esetleg?
Szerintem ez ilyen szenzációhajhászás történet lehet, bár pont a héten néztem meg, biztos ti is láttátok, vagy szoktátok nézegetni a Draft Networknek a mock draftjait, és ott Kai Krebs csinált egy olyan mockot, hogy a Niners följön 1/2-re, és elviszi Zach Wilsont. Hát a világot oda kéne adni azért, hogy a Niners 1/2 húzzon. Szerintem, hogy hát minimum 3 első kört, és még 2 másodikat legalább, de érdekes lenne. Én nem hiszem egyébként, hogy kicserélnének onnan. Viszont ha tényleg kicserélnek, akkor Joe Douglas a jövő New Yorkban, mert ugye akkor ez az ő biznisze lesz, és ő tudja futtatni úgy a projektet, hogy akkor ezt minél jobban ki tudják aknázni. Jó kérdés, hogy mennyire távolról jönne fel az a csapat 1-2-re, hogy van-e még reális esély, nem tudom én, ha mondjuk a Carolina jönne fel, akkor 1-9-en még azért talán Trey Lance ott lesz. Most ezt nyilván január elején nem fogjuk tudni pontosan megmondani, de inkább ez egy megy Darnold, nem tudom én, New Orleansba, vagy Pittsburghbe, vagy az Indianapolishoz, úgyhogy egyelőre én ezt ilyen fenntartásukkal kezdenem. Viszont amit Chester mondott, ez a 7-9, ez tök jó egyébként, mert lehet ez egy reális cél, és szerintem egyáltalán nem lenne elvetemült gondolat egy olyan ugrás nekik az első évében az új érában a Jetsnél, hogy egy ilyen Dolphinshoz hasonló meglepetés szezont hoznak, hogyha nem is playoff, de valahol ott az 50%-os mérleg környékén ott azért tudnának teljesíteni. Tényleg a védelem az nagyon jó alapot nyújthat a csapatnak. Kérdés, hogy akkor hogyan tovább támadó oldalon?
Hát igen, itt is meg annyi kérdés van, és főleg amíg nem tudjuk a következő edzést és a következő rejtőt, addig nagyon-nagyon nehéz látni, hogy mi lesz a Jets-szel. Ugorjunk is a harmadik csapatunkra, akik itt az utolsó forduló előtt a Houston Texans, akik jelenleg az 1-3-at birtokolják, de 1-3-tól ugye 1-9-ig bárhol húzhatnak a forduló előtt, ti már okosabbak lesztek addigra, mire hallgatjátok ezt a pontot, hogy mégiscsak hol húznak, illetve húznának, mert ugye az ő pikjük a Dolphinsnál van, de ettől függetlenül mi a Texansról fogunk beszélni, ahol egyetlen fénylőpont van az éjszakában Deshaun Watson, igazából náluk is kérdéses lehet, akár az edző személye, az egész keret nagyon kérdéses lesz, ugye nekik nincsen draftőkéjük se, nem tudnak igazolni se nagyon, úgyhogy nem tudom, hogy mondhatjuk-e azt, szerintetek srácok, és akkor itt most Bálinthoz fordulok először, hogy ennek a Texansnak még talán a Jetsnél és a Jaguarsnál is kicsit borúsabb itt a rövidtávú jövője.
Sokkal borúsabb a rövidtávú, talán még a középhosszútávú jövője is, mert az, hogy nincsen draftőkük, szerintem ez a legnagyobb probléma. Most rendben a pénzbeli hiányosságokat azt lehet így vagy úgy pótolni, azt láthatjuk, hogy a liga tetejében lévő csapatok, Rams, Saints, azért tudják menedzselni ezeket a draft tőkével, tehát első körben húznak egy kezdőt, nyilvánvalóan ez érdekes, hogy a Texansnál ez nem lesz meg, de hogy tényleg az előző két csapat, akikről beszéltünk, fényes jövő előtt állnak, és nincs meg az irányítójuk, de fényes jövő előtt állnak. A másik pedig ugye megvan az irányítója a csapatnak, és borzasztó kilátásaik vannak a keppel kapcsolatban, a kereterősséggel, az öregséggel kapcsolatban. Tehát hogy fogják megtalálni a jelenlegi húzóneveknek az utódjait? Hogy lesz a J.J. Wattnak utódja ebben a csapatban? Cornerback pozícióban kezdenek előregedni, linebackereik kezdenek előregedni, támadófal. Hát nem mondom, hogy előregszik, de nagyon sokba kerül. Elkapók, most Brandon Cooks egyedül, akik olyan minőséget képviselni, úgyhogy hát, rengeteg. Tehát amerre nézünk a Texansnál, ott problémát találunk, és ez nagyon-nagyon borús jövőt rejt nekik, és azt gondolom, hogy hát nagyon könnyen úgy beszélgethetünk a Houston Texansról jövőre ilyenkor, mint ahogy beszélgettünk a Jetsről, egy teljes romhalmaz, vagy a Jaguars, mint egy teljes összeroppanás. Hát... Nekem nincsenek jó előérzeteim a jövő évi, se az off-season-nel kapcsolatban, se a szezonnal kapcsolatban, és hát itt nagyon-nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Deshaun Watson sikeres legyen, vagy sikeres karriert fusson be, vagy egyáltalán le tudja itt a karrierjét, de hát ugye megint csak új vezetőedző, új GM, ki tudja, hogy milyen irányban megy a franchise, és hát jelenleg nekem nincsenek jó gondolataim velük kapcsolatban.
Ez rettentően érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ha egy franchise-nek ilyen top 5-ös irányítója van, mint Watson, akkor nekik igazából nem lehetnek gondjaik, és igazából nem lehetnek komoly gondjaik, és nem lehet boros jövőjük, de abszolút hasonlóan látom, hogy még a Jaguarsnál és a Jetsnél is rosszabbak ezek a kilátások, mert egyszerűen ennyire draft tőke nélkül neki menni a dolgoknak, ennyire identitás nélkül nekiállni szezonoknak, az egyszerűen borzasztó. Nem tudom, Chester, csatlakozol-e hozzánk, vagy esetleg egy kicsit ellen, vannak ellenérveid erre?
Hát, hogyha a kilátásokat nézzük, akkor szerintem senki nem tud veletek vitatkozni. Tehát nagyon jól leírtátok, nincsen cap space, nincsen draft tőke, semmi nincs. Viszont Watson meg van annyira jó és domináns irányító a ligában, hogyha egy jó edzői stáb kerül Houstonba, akkor azt szerintem felér minden plusszal. Ha egy BNM vagy más offense stratéga bánit felsorolt nagyon sok nevet a Jaguarsnél, szerintem fölösleges újra, ha egy jó stratéga kerülne Watsonhoz, vagy Watson fölé, aki a kezébe venni a gyeplőt, akkor ez a Texans, ez akármilyen rossz kilátásai vannak a jövőt tekintve, Watsonnal képes lenne a csoport győzelemért is menni, annak ellenére, hogy nincsen valami jó kisegítő személyzet körülötte. Viszont a másik kérdés meg az, amit már Bálint is pedzegetett, hogy mi lesz Watt-tal. Mert amikor felrebbentek a pletykák, hogy Watt távozik, hát mondom, nincs az Isten, ez az ember, ez maga a Houston Texans. Tehát én kizárt dolognak tartottam azt, hogy ő távozik. Erre a héten megjelent egy interjú vele, hogy nem tudja még mit hoz a jövő. Márpedig, hogyha egy ilyen győztes mentalitású ember is levette a kezét a csapatról, az nem túl jó előjel. Tehát a Texansban pont azt szerettem, hogy volt egy Watt, meg egy Watson, mind a ketten olyan győztes mentalitású alfa hímek az öltözőbe, akik képesek felrázni a srácokat, és ez is egy ilyen pluszt adhat ahhoz, hogy mondjuk egy szaros meccset megfordítsanak adott esetben. De hogyha ő se hisz már ebbe a csapatba, akkor ott az intőjel. Lehet, hogy meg fogja várni azt, hogy ki lesz az új vezetőedző, esetleg az új GM, bár az rá nincsen szerintem hatással, de egyrészt ugye Watton lehetne a legtöbbet spórolni, hogyha a cap space nézzük, tehát ez miatt is van benne ráció, hogy távozik, de ezt a Texans, ez szerintem hiba lenne, hogyha Wattot kivennék ebből a védelemből. És hogyha már a védelem, akkor még annyit hozzátennék, hogy idén borzasztó volt, ezt senki nem vitatja. Watton és Robin kívül igazából nincsen olyan alap, akire lehet építkezni. Talán abba bízhatnak, hogy jövőre visszajön McKinney a linebacker sor közepére, talán adhat valami pluszt. Lonnie Johnson és Justin Reed sem tűnik olyan vészesnek, bár egyikük sem azért a krémjükbe tartozik a posztjukon, és igazából ennyi. Tehát sok munka lesz ez a Texans-szal, de ez az egy olyan csapat, ami egy jó edzői stábbal és egy jó pozíciós edzőkkel, mert szerintem ez a támadófal is túl sok magas pick lett belőle ahhoz, hogy ez ilyen legyen. Szerintem egy normális támadófal edző azért bőven egy átlagos szintre tudná hozni ezt az egységet.
Nagyon jó, hogy itt a védelemről kezdtél beszélni, Cseszter, mert pont ezt akartam fölhozni, hogy nem is feltétlenül azzal van a gondom, hogy az offense oldalon nincsenek meg Watsonnak a fegyvere és a támadó falban se a segítsége, hanem hogy ez a védelem annyira nagyon mélyen van, és annyira nem látom, hogy fognak ebből kijönni, hogy szerintem ez sokkal nagyobb probléma, és érdekes, hogy ez így fölötött a fejemben, hogy lehet, hogy megérni akár egy defensive guru szakembert idehozni, hogy ezt próbálja helyre tenni, mert Watson meg valamit úgyis maga annyit tud kezdeni a labdával, hogy elég lehessen akár, hogy a csoport győzelemért menjenek, holott én is azt vallom, hogy egy ilyen körülbelül irányító mellé jobb, hogyha egy offense beállítottságú embert hoznak. Minden esetre Wattot én már sajnos nem tudom olyan minőségbe számolni, mint mondjuk 2-3-4 évvel ezelőtt, és nem vagyok benne biztos, hogy itt a Texans nagyon rosszul jár azzal, hogyha Watt távozik, már nyilván emberileg és mint vezér nagyon fog hiányozni, de már egyszerűen nem volt akkora impactje szerintem a játékra, hogy sokkal, de sokkal rosszabb legyen tőle a defense. És akkor még mielőtt kanyarodnánk a következő csapatra, itt is az lenne a kérdésem, hogy nagyon borúsan látjuk a jövőt, de hogy tegyük fel, hogy érkezik egy kompetens edzői gárda. Mi lehet mégis megint csak az a kérdés, hogy a valós elvárásunk ezzel a csapattal szemben, ahol Watsonon kívül igazából nincsenek nagyon elvárásaink. Tehát érdemes nekik menni a csoport elsőségért, vagy mégis hol látjuk őket a jövő évi drafton, Bálint?
Most nekem Robert Salenek a neve ugrott be itt, aki nagyjából hát a semmiből épített egy kompetens védelmet, mondjuk így a 49ers-nél, és hogyha ő lenne mondjuk a főedző Houstonban, az egy nagyon izgalmas történet lenne, és akkor tényleg egy védő, felfogású edző kapná meg ezt a csapatot, kicsit gatyába rázná a védelmet, hozna egy fiatal támadó koordinátort. Nekem egyébként az az elképzelésem, hogy ha Saleh megy a 49ers-ből, akkor fogja vinni magával Mike LaFleurt, ugye Matt LaFleurnek a testvérét, aki a passing game koordinátor a 49ers-ben, és az egy nagyon izgalmas történet lehet, hogyha egy kicsit leveszik a Watson válláról a terhet azzal, hogy egy ilyen yard after catch alapú offense hoznak, és nem pedig a mindenképpen hősiességből kell megoldani mérkőzéseket, hát akkor lehet egy kompetens csapat. Én azt gondolom, hogy mint ahogy a Jetsnél, ők se lesznek szerintem még egy jó edzői stábból sem 10-6-os csapat, hogyha a 16 meccses alapszakaszba gondolkodunk, hanem inkább egy 8-8-as. Én valahol itt látom a plafonjukat.
Chester?
Én azt mondom, hogy ha valahol egy Deshaun Watson az irányító, ott nem lehet más a cél, csak hogy a csoport elsőségért menjenek akármilyen a roster. Tehát, hogyha ilyen irányítód van, azzal vétek nem a legmagasabb célokat kitűzni. Oldják meg valahogy, nem tudok erre jobbat mondani.
Egyetértek, meg fogják próbálni, de szerintem nem járnak sikerrel, azt nem mondom, hogy mondjuk top 5-be fognak húzni, de a top 10-et az jövőre is nagyon-nagyon vizionálom, mármint, hogy ott fognak végezni, ki tudja, hogy mennyire lesz képen Watson egyedül, és akkor forduljunk itt rá a negyedik csapatunkra, akik az Atlanta Falcons jelenleg, ők is az 1/3 és az 1/9 között még bárhol húzhatnak jelenlegi állás szerint. A legnagyobb kérdés szerintem az, hogy mi lesz itt Matt Ryan sorsa, illetve hát az nagyjából tudjuk, hogy az lesz a sorsa, hogy marad a csapatnál, de hogy kap-e maga mellé egy fiatal, vagy maga elé esetleg egy fiatal versenytársat, vagy pedig még egy utolsó nekirugaszkodás itt Ryannel, új edzői gárdával, egy magasan draftolt, hát akár támadó falemberrel, akár az egyik legjobb védővel a draftról. Mi a véleményetek, mert ugye azért Ryan elcserélhetetlen kvázi ezzel a jelenlegi szerződésével. Mi lehetne itt a legokosabb a Falcons részéről, Chester, te hogy látod ezt?
Hát a legokosabb nyilván az lenne, hogyha húznának egy irányítót. Ez szerintem nem lehet egyszerűen kérdés. Ez nem jelenti azt, hogy neki azonnal játszania kéne Ryan helyett. Nyugodtan ülhet egy vagy akár két szezont is a padon, amíg Ryan szerződése kifut, és meg lehet tőle szabadulni, anélkül, hogy a világ összes halott pénzét a cap-be szuszakolnák. Én mindig is azt mondom, hogy ha valakinek ilyen, mondjuk azt, hogy a Falconsnak jó rostere van, most a védelmet azt hagyjuk, de a támadósor az jó. Ha valakinek ilyen lehetőségei vannak, hogy egy ilyen kerettel, ilyen magasan húzzon, az nem habozhat egyszerűen. Tehát, és valószínűleg még az 1/4 sem lesz elég, szóval valószínűleg nekik is föl kéne menniük egy irányítóért, mert szerintem a Wilson, Fields, Lawrence 3-ason kívül más nem érdemes nekik ezen a...
De 1/3 is lehetnek.
Akkor meg pláne, tehát... Jogos egyébként, csak hogy most így nézzük az 1/4-et. Mindegy, én mindenképp irányítót húznék, nem kell azonnal a kezdőbe tenni, de legyen egy jó alap a jövőre, mert ugye a Falcosnak is az a problémája, hogy nincsen cap space. Most cap space-t azzal tudsz szerezni nagyon sokat, hogyha az irányítód újon szerződéssel játszik. Tehát ez a jövőt tekintve, ez az egyetlen megoldás a Falcon számára arra, hogy egyenesbe jöjjenek, és ugye itt is egy új GM fogja ezt meglépni, mert Dimitroffot menesztették a szezon elején.
Bálint, a Mormon Mahomes-t látod itt esetleg?
Mormon Mahomes!
Az olyan, úgy nevetsz Chester, mint hogyha ez új lenne, a Twitter, az tele van egy fél éve Mormon Mahomes-szal.
Én még nem hallottam, esküszöm.
Nem hallottad?
Nem.
Imádom ezt a becenevet. Abban tudok menni Chester egyébként, hogy sőt, sok mindenben tudok menni, de kicsit majd mindjárt akkor elmondom, hogy az én fejemben mi van, hogy szerintem
de most csak NFL-ről beszéljünk, ne abban, hogy mibe tudsz menni a Chesterrel privát életben.
Ja, akkor semmi, akkor tiéd a szó. Az első három pick szerintem irányító lesz, és abban is egyetértek Chesterrel, sok más egyéb dolgon kívül. vagy azzal együtt, hogy nem éri meg Trey Lance projektbe gondolkodni. Van három franchise kaliber irányító a drafton, és akkor ennyi. Jelenleg az én felfogásom, legalábbis első napos kezdőként gondolkodhatunk bennük. De ugye vegyük azt a szenáriót, hogy irányítót húz a Falcons. Miért húz irányítót? Mert egy nagyon értékes pickjük van, és tegyük fel, hogy nem 1/9-en fognak választani, hanem akkor maradjunk 1/4-en, kihúzza mondjuk a Dolphins egy irányító, vagy bocsánat, húz egy falembert, Sowellt, vagy húz egy elkapót, ez a két legreálisabb forgatókönyv jelenleg, és akkor ott van a Falcons, hogy húzhatnak egy irányítót, kihúzzák, ez egy jó döntés, szerintem is, és fölépítik az ő kis rendszerét, köré nyilván az edzésen is egy csomó dolog lejön, nem csak meccs helyzetben, hogy mit tud az adott játékos, és akkor köré építgetik a csapatot a következő években, ez az A verzió, a B verzió az, hogy jó, próbáljuk meg az utolsó menetel is Ryan-nel, az első körös pikjüket használják el egy nagyon értékes játékosra, legyen az falember, edge rusher elkapó, cornerback, most teljesen mindegy, de akkor meg az lesz, hogy a következőben olyan magasan fognak húzni, hogy nem lesz irányítójuk, úgyhogy ez egy érdekes kérdés, szerintem is itt rá kell menni az irányító húzásra, hogyha 1/4-en fognak ülni, és ott van még Wilson vagy Fields, de szerintem Wilson lesz ott legreálisabb eséllyel, és akkor szépen lassan lesz egy ilyen átállás Matt Ryan után, aki majd amikor elcserélhető vagy kivágható, akkor menni fog, nyilván nem fogják benyelni a rekordösszegű dead cap-et, úgyhogy e felé kell menniük a Falconsnál, és itt is megint csak az lesz a nagy kérdés, hogy mint ahogy eddig gyakorlatilag mindegyik csapatról, akiről beszélgetünk, egyet-kettőt kivéve, hogy ki lesz a főedző, illetve milyen GM-et fognak kapni, és hogy fogja menedzselni a szabadügynök piacot, illetve a draft jókat. Azért ebből a négy csapatból, akikről beszélgetünk, szerintem itt van a legtöbb kilátás, hogy akár rövid távon belül, azt mondom azt, hogy 2 éven belül mondjuk csoportgyőztesek lehessenek, most lényegtelen, hogy melyik irányítóval, de szerintem bőven megvan a lehetőség ebben a csapatban, a magas pikkeket tekintve, hogy itt jól tudjanak építkezni a következő szezonokban, nyilván a védelemnek kell egy új identitást találni, illetve meg kell találni az identitást a védelemben, mert az jelenleg nem nagyon van, de a tehetség azért hát adottak, mondjuk így.
Én egyébként pont így, bocsi Patrik, hogy elveszem tőled a szót, de ha már egy csoportot mondod, pont azért lenne jó most kihúzni a jövő irányítóját, mert nézzük meg, mi van a Bucksnál, egy Brady irányít, a Saintsben meg egy Breeze. Tehát pont mire ők kifutnak, addigra beérne ez az új csávó, és ennyi előnye lehetne már a csoportgyőzelemért a Falconsnak. Szerintem.
Annyi kiegészítés itt, srácok, hogy valószínűleg itt ugye nem egy évről beszélünk, hanem inkább 2-ről, amíg az új irányítónak padoznia kéne, mert Ryannek azért olyan szerződés, hogy nem inkább utána tudsz megszabadulni tőle. Persze nyilván lehet az is, hogy egy évet ül Ryan mögött, és utána meg ott van még Ryan a keretben, de attól már az új srác irányít. De én ezért gondolom nagyon nehéznek ezt a dolgot, mert azért most mondjuk egy 1-3-as pikket arra használni, hogy húz egy irányítót, aki majd 2 évig még nem lesz bevethető, azért az egy nem hálás feladat itt az új vezetőségnek, mert akkor az azt jelenti, hogy 2 évig még nem nagyon tudsz az új projekteddel foglalkozni. Na de szerintem ezt hagyjuk meg a jövőnek, mert nem fogunk tudni igazságot tenni, hanem egy picit nézzük meg ezt a defense, amit Chester azt mondta, hogy inkább hagyjunk, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy szerintetek hol romlott el ez a dolog, mert amikor Super Bowl-t játszottak abban az évben, illetve nem csak abban az évben, hanem előtte is, meg még talán az utána lévő évben is, én nem gondoltam, hogy ez a Falcons defense annyira szörnyű lenne. Tehát volt 2 közepes cornerük, volt egy Dion Jones-uk, egy Keanu Neal-jük, egy Greg Jarrett-ük, szóval viszonylag voltak nevek a defense-ben, nem azt mondom, nyilván egy top 5-ös, top 10-es defense sose láthattunk volna, de hogy lehetett volna építkezni. És mostanra viszont ott tartunk, hogy azért ez a védelem eléggé hát nincs rendben, hogy szépen fejezzem ki magam, hogy, és igazából ott arról kell beszélnünk, hogy no-name cornerek és linebackerek meg safety kell, hogy játszanak, most nyilván kis túlzással. Mikor ment félre ez a projekt szerinted, Bálint? Bálint eltűnt az éterben.
Itt vagyok, elnézést, bocsánat, csak annyira szakadozik, hogy nem hallom teljesen, hogy mit kérdeztél, de valószínűleg itt a védelem volt, hogy mennyire ment félre.
Igen, hogy hol is mennyire ment félre, igen.
Hol ment félre, az egy nagyon jó kérdés. Itt nyilván stratéga szinten kell keresni a problémákat. Most nem azt mondom, hogy mindenképpen Raheem Morris a probléma, vagy az ő irányítás alatt ment félre a történet, de ott van egy Tech McKinley, aki hát tök jó, hogy volt meg minden, de hogy így nagyon félrement projekt lett. Tehát az ilyen húzások azok, amik nem férnek bele Vic Beasley, Tech McKinley, nagyon magas választottak, akikkel nem tudtak mit kezdeni. Úgyhogy a Pestrás az egyáltalán nem fest jól Atlantában, és ez nagyban megnehezíti a cornereknek a dolgát is, illetve hát az egész back sevennek. Én azt gondolom, hogy AJ Terrell lehet egy hasznos játékos, szerintem egy húzóneve lesz egyébként ennek a Falconsnak jövőre. Vannak tehetségek a csapatban, kérdés, hogy ki marad az új vezetés alatt, ki lesz az, aki feláldozható. Megint nem fog beleférni egy 1/4-en egy Greg Russo, akit kihúznak, és bust, az nyilván nem jó történet, de hogy egyébként maga az összkép az papíron nem fest olyan rosszul, mint ahogy mutatták azt pályán, de mindenképpen én azt gondolom, hogy nem Raheem Morris lesz a franchise megmentője, hiába vette át a csapatot, és hát muzsikáltak sokkal jobban, mint előtte. Bár jó kérdés, hogy most itt az első körben merre mozognak, nem hiszem, hogy a védelem felé, úgyhogy valószínűleg ez az egység majd abból kell, vagy az új védőkoordinátornak abból kell főzni, ami jutott.
Chester?
Igazából a hol kérdésre én sem tudok nagyon választ adni, de hogy mi ment félre, igazából amin lehet, azon félre ment. Ugye Bálint mondta, hogy nem voltak jók a draft pickek, ha megnézzük a free agent igazolásokat, azok se mondanám azt, hogy nagyon beváltak, hát Dante Fowler ugye hozott egy breakout évet a Ramsbe, most meg karrierre leggyengébb szezonját tudta le 2020-ban, miután ki lett tömve. Úgyhogy még esre mondhatnánk azt, hogy a Falcons védelem és társai. És ugye a legnagyobb probléma az, hogy az edzők nem tették hozzá azt, amit elvárhatunk tőlük. Ugye Dan Quinnre mindig mondják gúnyként, hogy a védő guru, meg védő stratéga, aztán nem 6 évet volt állna a Falcons vezetőedző, és igazából egy átlagnál jobb védelmet sose tudott összerakni. Pedig voltak
nem a védelem benne... határozta meg a csapatot egyszer se.
Igen, igen. És pedig voltak bele nagy, vagy elsőkörös draftpikek és társa, és egyszerűen nem. Szóval szerintem egy új védőkoordinátor talán kicsit ráncba tudja szedni ezt az egységet. Lesz benne munka dögivel, de szerintem inkább rá kell feküdni arra, hogy most az offense jó, és erre építeni, illetve, ahogy már mondtuk korábban, irányítót kell választani. Egyszerűen nincs más megoldás.
Hát nem hangzik annyira nagyon jól itt a Falcosnak a közeljövőre, jövője, mint azt gondoltuk volna tavaly vagy tavaly előtt, de szintén nem annyira nagyon tetszetős itt a Cincinnati Bengalsnak, akik az ötödik csapatunk, és jelenleg úgy néz ki, hogy 1/3 és 1/10 között bárhol húzhatnak. Nagyon-nagyon stabilnak tűnt egy darabig az, hogy mondjuk harmadik helyen megszerzik a rég nem látott szuper tehetséget, Penei Sowellt, és akkor ezáltal adnak Borónak egy kiváló támadó falembert. Most itt Boró nélkül ez a csapat nyer 2 meccset, és ezzel tovább rontott a szegény Borónak az esélyeit. Nem elég, hogy előtte is szenvedett ez a csapat, de hogy most még az ő ideje alatt is úgymond kicsit rontották itt a jövőképet, és érdemes beszélni szerintem Zach Taylorról is, aki hát az utolsó 2 meccs kivételével nem sokat mutatott, és nagyon fura, hogy pont itt Boró nélkül sikerült 2 olyan gameplant letenni az asztalra, ami működőképesnek tűnt. Mennyire gondoljátok azt, hogy Zach Taylor és Joe Boró házassága itt hosszú idejű lehet, és érdemes még egyáltalán adni ennek a duónak egy esélyt jövőre, noha valószínűleg kapni fog Taylor esélyt, mert sehol nem remesgették, hogy távozna. Chester, neked erről mi a véleményed?
Egy gyors kitekintéssel kezdem itt, mert a Jets óta fortyunk bennem, akik a tankolásra és a minél jobb draft pozícióra hajtanak, mint szurkoló, én azokat az embereket nem értem. Tehát ugye a Bengals kapcsán mondták, hogy most minek nyerték meg a meccset, mikor ott lett volna akár Sewell, akár az, hogy a világ minden draftpikét megkapják az 1/3-as cetliért, holott most nyertek meccset, kicsit jobb lett a morál, meg jobb lett az edzőknek is az önképe, meg mindennek, és lehet, hogy még így is elérhető lesz nekik Sewell. Tehát semmit nem vesztettek azzal, hogy nyertek meccset, mert ez így van. Tehát azzal, hogy nyersz, azzal egyszerűen nem veszíthetsz. Már ugye a két szónak a jelentése is ellentétes. Ennyit akartam volna hozzáfűzni igazából, mert nagyon idegesített az, hogy Jets kapcsán is mondják.
Hát, Chester Rage-et kaptunk.
Nagyon idegesített már Jets kapcsán is, hogy minek nyertek két meccset, meg ilyenek. Eleve olyan játékosokról beszélünk, akik még nem jelentkeztek a draftra. Mi van akkor, hogyha Lawrence bejelentette volna, hogy nem jön a draftra? Akkor mit csinál az, aki az 1/1-re tankolt? Tehát fölösleges ezekbe spekulálni, de zárójel bezárva. Igazából nekem is így a jelzeteim közé Taylor van felírva, hogy most akkor az ő állása ezzel biztonságban van, mert ugye két év alapján semmit nem mutatott, amiért őt meg kéne tartani, csak ugye mindig jó példa erre a 49ers, ahol alapból egy 6 éves szerződést adtak a GM-nek és a vezetőedzőnek is, és a harmadik évre indult be minden. Holott a 49ers is ugye egy 1/2-vel és egy 1/9-el nyitott. Fordított sorrendbe. Tehát ott sem mondanám azt, hogy minden klappolt. Én már tavaly is azt mondtam erre a Bengalsra, hogy nevek alapján ez a csapat nem rossz. Még a védelem se, amire azt mondják, hogy rossz.
Kire gondolsz az alatt? Vagy kikre?
Nekem Sam Hubbard tetszik, Carl Lawson tetszik, a secondary az Bika szerintem, William Jackson és Jesse Bates-el, Mackenzie Alexander sem volt rossz egyébként, és ugye ne felejtsük el, hogy Ravens nem is játszott. Tehát ez a védelem elvileg még csak jobb lehet, mint tavaly. Az nem segített nekik, hogy Dunlap és Atkins az borzasztó formában voltak, és ugye a mentalitásuk sem segített, ugye DJ Reader sem játszott szinte az egész évben, talán a legnagyobb free agent igazolásuk, szóval ez a védelem szerintem jövőre sokkal jobb lesz, mint most. Csak ehhez kéne egy új koordinátor, mert nekem Amauro az teljesen kút. Tehát, hogy agyon rotálja a linebackerét meg a védőfalat, ez szerintem ez nem egy járható út. Viszont ami meg Taylort érinti, és az offense-t, az viszont egy nagyon jó alap, ez a Burrow, Mixon, Boyd, Higgins 4-es. Tehát erre lehet alapozni, és innentől már tényleg csak a támadó falat kéne rendbe tenni, hogy itt valami legyen.
Bálint, egyetértesz azzal, hogy egyrészt nem veszített szó ele sokat a Bengals, már hogyha nem az övük lesz, valamint, hogy nevek alapján van potenciál ebben a csapatban?
Egyetértek azzal, hogy van potenciál csapatban, és tudok menni azzal, amit Chester mondott, hogy egy új védőkoordinátor azért nem lenne rossz, és ez azért is, amit kiemelt Chester, és ez nagyon érdekes volt, hogy például ott van egy Logan Wilsonjuk, meg egy Akeem Davis Gatorjuk, és ott van a lehetőség, hogy játszanak és fejlődjenek, és Jermaine Pratt és Josh Bynes játszik helyettük, amit nem mondom, hogy tragédia, de lehetne kicsit többet a fiataloknak adni, vagy hát a fiatalabbaknak adni. Nekem két kérdés van a fejemben, vagy két útvonal van a fejemben. A free agency-n hoznak egy star tackle-t, vagy egy star guard-ot, és megfizetik, és akkor egy picit elterelik a problémákat. Ez a lehetőség pedig azt adja, hogy akkor elkapót húzzanak az első körbe. És hát én azt gondolom, hogy nem rossz vonal a T. Higgins, Tyler Boyd, de amikor Jamar Chase ott ülne 1/5, hát én nem biztos, hogy benhagynám.
Én sem.
Főleg akkor, hogyha már a támadó falban van igazolásod. Ha nincs, akkor nyilván árnyalja a képet, de még akkor is azt gondolom, hogy inkább menjünk egy második körös gárdal és egy első körös elkapóval, mint fordítva. Hiába nagyon mély a klász, de hogyha azt mondod Joe Burrow-nak, hogy ott ül 1/5, Jamar Chase, ő megy ki a cetlivel, a porondra is mondja be, szerintem, kis túlzással, de én azt gondolom, hogy rá fognak menni a free agency időszakban egy sztárnak a leigazolására, mert pénzük ugye lesz rá, és a védelmet meg majd gatyába rázzák, és nem hiszem, hogy védelem hangsúlyosnak kellene lenni ennek a csapatnak. És ha mi Zach Taylort illeti, ő szerintem azzal, hogy nyertek itt két meccset, azzal megmentette az állását jó eséllyel, mert gyakorlatilag a Pittsburgh ellen, ha kikaptak volna, és a Pittsburgh fölmosta velük a pályát, akkor nem látom, hogy visszahoznák 2021-re. Még így is necces, de azért mutatott életjeleket ez a csapat, és én még egy évet most így kicsit félbe, de azt mondom, hogy adnék neki. egészséges irányítóval, sokkal jobb támadó fallal, sokkal jobb alapanyaggal, egy elit elkapó prospekttel. Nézzük meg, hogy mi sül ki, ha nem, akkor pedig el kell engedni ezt a projektet, mert nem működik.
Hát érdekes, amiket mondtok, de ahol már biztos, hogy adtak egy esélyt a főedzőnek, az a Philadelphia Eagles, a következő csapatunk. Ugye tegnap jött a hír, vagy hát
év
most, amikor...
átkötése volt ez a...
Igen. Ezt 5 perccel ezt nézegettem.
Ezt nézegetett, hogy mikor jön az a mondat, hogy a Philadelphia Eagles átkös.
És hogy tehát Doug Pederson maradni fog a sasok élén. Egyelőre nem tudom megítélni, hogy ezt jó vagy rossz döntésnek gondolom-e. Az Eagles is 1/3 és 1/10 között még jelenleg bárhol húzhat. Érdekes módon irányító kérdés is lehet náluk, de egyelőre szerintem olyan szempontból csak, hogy ki fog kezdeni az első héten, olyan szempontból nem igazán, hogy itt akár Hurtset, akár Wentzet el fogja cserélni a csapat. Minden esetre nem nagyon láttuk ezt jönni, ebben egyetérthetünk, vagy hát mindjárt kiderül, hogy egyetérthetünk-e, de én nem láttam, hogy ilyen mélyen lehet az Eagles, hogy akár az 1/3-as cetli az őké lesz. Na, de nézzük, Chester, te láttad-e ezt?
Nyilván nem, tehát mindenki csoport győzelemre tippelte az Eagles, ami még így is összeértett volna ilyen gyatra mérleggel, szóval valamest árnyalja a képet, de nyilván ilyen összeomlásra nem számított szerintem senki, még az se, aki ezt kívánta volna. Hogy Pederson marad, hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez jó döntés. Most lehet mondani, hogy ez hálátlan, meg ilyenek, majd nemrég Super Bowl-t játszottak, de igazából Rosemont azért hozták ide, hogy kb. 2 éven belül Super Bowl-t nyeljen, és ezt megcsinálta. Mert olyan szerződéseket alakított ki, és pont ez a baj, hogy Roseman utána meg olyan szerződéseket alakított ki, hogy címvédés legyen 2 éven belül. Tehát, és pont ezért gondolnám azt, hogy neki viszont mindenképp távoznia kell, mert egyszerűen olyan cap gödörbe sodorta ezt az Eagles-t, amiből nem igazán lehet kimászni. Ez pedig az ő felelőssége. Hát Super Bowl ez itt nem lesz szerintem az elkövetkezendő 1-2 évben, szóval nyugodtan jöhet egy új GM seperni és kipucolni. Kicsit azt látnám magam előtt, mint amit a Dolphins csinált akkor, amikor elkezdték Sue-t és társait kipenderíteni, holott és szereztek maguknak egy ilyen jó 50 milliós cap space, vagy dead cap-et. De igazából az igősznél is ez az út szerintem. Ami meg Wentzet illeti, és Hurtset, és minden irányító kérdést, én két utat látok magam előtt. Vagy az van, hogy mivel Wentzen nem tudnak spórolni, ezért bíznak abban, hogy jövőre majd felépülnek előtte a támadófal emberek, ezáltal neki is lesz egy kicsi önbizalma, visszajönnek az elkapók, meg talán hoznak is még normális elkapót, és akkor minden visszatért a rendes kerékvágásba, illetve egy új támadó koordinátor is jön, mert ez nagyon fontos lenne. Vagy megfogják Hurtset, és elcserélik, vagy illetve nem vagy, hanem ez még ehhez kapcsolódik, hogyha Wentzet megtartják, akkor Hurtset meg egy magas pikért elcserélik. Ma az Eaglesnek most az kéne, hogy sok olcsó játékos jöjjön, ezt pedig csak a drafton tudják elérni. Ha pedig nem, akkor meg Hurtset megfogják, és körépítenek egy csapatot, mert ugye neki még 3 évig újonc szerződése van, és ezt kéne megugrani. Most Wentznek ugye, hogyha ilyen post-June 1-ös könyveléssel cserélnék el, akkor nem kéne annyi dead cap-et benyelni, viszont azt a 25 millió garját azt valakinek át kell vállalnia, és ezt a szezont látva én nem gondolom azt, hogy bárki bevállalná Wentzet 25 millió dollárért, bár ma néztem egy YouTube videót, amiben egy érdekes teória volt, hogy Frank Reich akár elhozhatná Wentzet. Ezt mondjuk nagyon megnézném, ezt nagyon adnám.
Én nem feltétlenül akarnám ilyen mélyen látni a kolcot, úgyhogy nem tudom, mennyire adnám. De Bálint, egyébként mit gondolsz arról, hogy ennek az Eaglesnek mennyire erős a kerete, ha az irányítót nem nézzük? Tehát mennyire lett itt elrontva ez a dolog, és akkor itt annyiban egyetértek Chesterrel, hogy ez egy kicsit előregedett keret, és mondjuk a támadófal, ha egészséges, meg a védőfal egészséges, akkor az jól néz ki, de hogy azon felül vannak-e igazi értékek ebben a rosterben?
Hú, a legösszetettebb csapat szerintem, akikről eddig beszéltünk, az Eagles. Nagyon sok téren, és nem csak azért, mert drága és jelenleg a franchise-tól elvágyódó irányítójuk van, mert ugye pont ma jöttek ki a pletykák, hogy Wentz elvileg cserét kér, ami nagyon furcsa, hogy melyik csapat lesz az, amelyik tényleg be tudná vállalni, azt nekem tetszik az az út, hogy elmenjen a Coltsba, és egy sokkal jobb támadó fal mögött, egy jobb, sokkal jobb védelemmel. Célpontok is azért vannak, nem úgy, mint az igazban év közepén, hogy Quez Watkins, meg Travis Fulgham voltak a sztárok a csapatban, meg a 100 yardos elkapók. Úgyhogy ez a QB Factory történet, ez úgy néz ki, hogy működik, de szerintem Hurts sokkal gyengébb, mint amit a szemünk mondatna velünk, hogy milyen jól játszik. Legalábbis nem játszik szerintem kezdőszínvonalon egyáltalán, most jól mutatott futójátékban, meg voltak szép átadásai, de hogy én nem látom hosszú távon ezt az egyéves projektet beérni így hamar, így a szezon végére. Hát furcsa. Egyébként abban igaza van Chesternek, hogy general manageri szinten óriási problémák vannak. Öreg keret és tehetségtelen keret, mert tényleg akik vannak, hát úgy tehetségtelen, hogy nem a legtehetségesebb a csoportban, mert nyilván vannak hasznos játékosok, egy Kevon Wallace akár, vagy egy Mailatát is szerintem azért el lehet könyvelni, hogy nem láttuk Jalen Reagorban, hogy mit tud, de tényleg vannak jó kaliberű játékosok, akik fölemelhetik ezt a franchise-t. Nyilván kell egy új támadókoordinátor, meg egy új védőkoordinátor, ez a Press Taylor, Jeff Stoutland történet, ez szerintem nem működik, Jim Schwartz nem fog jövőre visszajönni, úgyhogy lecke feladva Vence-el vagy Vence nélkül, ha Vence el akar menni, akkor el fog és nem fog játszani, viszont én úgy gondolom, és úgy gondoltam akkor is, amikor lecserélték, hogy ez a csapat, ez úgy van megkonstruálva, úgy van felépítve, hogy Vence köré van szabva a playbook, köré vannak építve a játékosok, jó, most oké, mindenki megsérül, de egyébként ez a támadósor, ez all-in Vence-el, és nélküle pedig nem túl jó. Most más kérdés, hogy a Vence-féle karakter, amit talán kezd kibukni, hogy nem a legkönnyebben kezelhető, és nem a legcsapatbarátabb karakter, ami az övé, az mennyire illik bele a jövői, vagy a jövőbeni filozófiába, amit mondjuk Doug Petersonnak kell képviselnie újra, az mennyire fog működni. Hát lesznek még itt bombahírek szerintem a Philadelphia Eagles házatáján. Én nagyon megfoghatatlannak érzem őket jelenleg.
Mit gondoltok drafton egyébként? Merre felé nézelődhetnek? Mert talán ők az első olyan csapat, akiknél, na jó, hát a Bengals sem, de ők is kicsit ilyen megfoghatatlanok, hogy irányító szinte biztos nem kell nekik, mert kettő is van. Most, ha Vence tényleg el lesz cserélve, akkor is ott van Hurts, és vele fognak neki menni, de hogy milyen posztra húzhatnak, mert mondhatnánk élből az elkapót megint, de már annyiszor próbálkoztak az elkapóval, hogy most megint oda egy 1/4-es, 1/5-ös pikket elhasználni, mennyire okos dolog, vagy mennyire érné meg az igaz számára, Chester?
Én azért nem mondanám azt, hogy már annyit próbálkoztak, mert ilyen igazi top tehetséget sose vittek oda. Most egy Arcega, Whiteside és egy Rieger, de nem mondanám azt, hogy ők mindent megtettek. Tehát most, ha maradnak 1/6-on, vagy még följebb húznak, akkor jó eséllyel a Chase-Smith duo közül valamelyiket megkaphatják, és ők olyan erősítés, amikről nem álmodoztak korábban, meg amikor szóba kerültek az elkapók. Jó, az más dolog, hogy Jeffersont húzhatták volna Rieger előtt, de ez már mindegy. Úgyhogy én mindenképp azt mondom, hogy elkapó.
Csak elkapó, szerintem nincs kérdés. Akkora baj lenne, hogyha nem húznának elkapót ezen a pikken, és ha még egy picit sikerülne, tehát megvernék a Washingtont, ami fura lenne, majd mikor hallgatjátok, már lehet, hogy nem lesz fura, hogy kikaptak tőlük. De hogy még Jalen Waddle is szerintem egy nagyon jó kis célpont lehet azzal, hogy mondjuk Reagerrel megnyitják a pályát, Waddle ott lesz underneath-ben, a tight endekből valószínűleg Goddard lesz a fő célpont jövőre, hogyha Hurts nem marad, vagy kivágják, vagy bármi történik vele, de szerintem nem tudnak mellélőni egyikkel se Chase-szel, se Smith-szel, se Waddle-lel, és hogyha ez a három van csak ott fejben most jelenleg, akkor az win-win szituáció.
Na, Dani kedvenc csapata után ugorjunk Józsi kedvenc csapatára, a Lions-re, akik jelenleg az 1/7-en állnak, 1/3 és 1/12 között húzhatnának jelenleg bárhol. Nagyon érdekes volt itt számomra az a vita, amit Józsi cikke váltott ki Stafford kapcsán. Chesternek volt ott egy hosszabb kommentje, hogy Stafford talán mégsem annyira jó irányító, mint a cikkben fel lett tüntetve, és ahogy beszélünk róla, mert itt azért az elmúlt években mindig ilyen Úgy beszélünk róla, mint aki alul van értékelve, de lehet, hogy közben igazából helyén kezeljük teljesen ezt a dolgot mi is, meg a szakemberek is. Hogy látjátok ennek a Lionsnek, hogy lehetne végre felfelé út, mert szerintem nincs még egy olyan csapat, akit ennyire középcsapatként kezelünk már évek óta, mint a Lions, hogy soha nem látjuk őket a liga legeslegrosszabb csapatai között, de valahogy soha nem tudjuk elhinni azt se, hogy igazi kontenderek lehetnek, nem feltétlenül látjuk azt, hogy Staffordot le kell cserélni, de közben Stafforddal nem mennek semmire, nem találják meg se az edzőiket, se a koordinátoraikat, úgyhogy nagyon-nagyon megfoghatatlan csapat ez a Lions, és nem látom, hogy bármelyik irányba el tudnának-e indulni. Mire gondolsz, Bálint, merre van nagyobb esélyük, hogy még lejjebb süllyednek, vagy végre kitörnek felfele?
Szerintem felfele fognak elmenni. Stafford nélkül, nem azért, mert ő a probléma, hanem azért, mert Budai Zolinak volt egy tök jó eszmefutatás, hogy neki már nincs jövője. Ő már nem biztos, hogy akar Detroitba maradni, és egy tök jó lehetőség a Lionsnek innen kiugrani ebből a helyzetből. Jelenleg ez a pick ez nem engedi meg, hogy egy olyan mértékű tehetséggel pótolják őt, hogy az működőképes projekt legyen, rövid és hosszú távon is, de én azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy hol tart ez a franchise, itt ez egy prosperáló csapat lehet, azt gondolom, egy új GM-mel és egy új vezetőedzővel. Persze ez kell az is, hogy legyen elkapó a csapatban, azon kívül, hogy Quintez Cephusnak van egyedül szerződése jövőre. Mindenképpen valahogy vissza kell igazolni szerintem Kenny Galladay-t, mert egyébként nagyon jó elkapóról beszélgetünk, és nagyon meghatározó arca lehet a csapatnak. Védelem, hát vannak nevek, meg vannak jó minőségű játékosok, most oké, hogy Jeff Okudának az első szezonja az nem úgy sikerült, ahogy vártuk tőle, nem olyan tiszta játékot hozott, sőt, de egyébként vannak elképzelések szerintem a Detroitban. Swift is húzó neve lesz szerintem a jövő évnek. Nem látom, hogy annyira rossz lenne ez a csapat, és azt gondolom, hogy egyébként jó kérdés, hogy a Stafford projekt az merre fog elmenni, szerintem nem lesz a Lionsnek a csapattagja, de hogy ki lesz a jövő, az még nehezebben lehet megmondani, mert oké, ki lesz free agency-ben, vagy csere útján az, aki elérhető, vagy ki lesz az irányító, akit mondjuk ezen a 1/7-en be lehetne húzni, Trey Lance, megint csak ki ott lehet, vagy ők gondolkodnak egy lecserébe a második körből, meg Jones-ért, Clyde Trask-ért, nem tudom, hogy vannak-e ilyen elképzelések, de szerintem egyik se több, mint Stafford, és Staffordról én még mindig úgy gondolom, hogy lehetne vele Super Bowl-t nyerni, főleg akkor, hogyha kompetens keretben van, mint a Niners. Nekem valami ilyesmi gondolataim vannak vele kapcsolatban.
Chester, tudsz menni Bálint, illetve kitartasz a véleményed mellett, hogy lassan le kell mondanunk Staffordról, mint top irányító, és talán a Lions jövője se benne van?
Emellett abszolút. Tehát ezt tartom azt, hogy Stafford az már nem a jövő, de itt igazából a Lions kapcsán nem tudom szebben fogalmazni magamit, hogy ez a franchise, ez el lett baszva. Tehát, de tényleg, tehát akármilyen GM döntés volt, csak a Lions kárát szolgálta. Kezdjük azzal, hogy amit Bálint is mondott, jövőre Cephuson kívül nincsen elkapó a rosteren. És hogyha megnézzük a cap space-t, nem olyan sok az, ami a Lions rendelkezésére áll. Ez azért alakulhatott így, mert kb. Az összes free agent igazolásuk az így kuka. Nagyon kevés kivétel van, akire azt mondjuk, hogy bevált, és érdekes módon pont a Patriots különítmény, a Flowers, Collins, Harmon trió az, akire azt mondom, hogy ők hozzák azt, amiért leigazolták őket. Ugye már mini Patriotsként emlegetik a Lions-t, hogy nem kéne őket utánozni, és ironikus módon pont ez a három ex-Patriots játékos az, aki hozza a szintet. És az a baj a Lions kapcsán, hogy ha pénzt akarnak csinálni, ahhoz Staffordtól meg kéne szabadulni. Viszont, és ami szerintem még emiatt bonyolultabbá teszi ezt a kérdést, mint mondjuk az Eaglesnél a Wentz téma, hogy ez a Lions a Stafford nélkül esélytelen bármire. Tehát annyiszor láttuk már így a közelmúltban sajnos, mert Staffordot elragadták a sérülések, hogy Stafford nélkül ez a Lions még annyira se jó csapat, mint most vele. És még egy kicsit visszacsatolnék a Texansra, hogy ha a Texansnál sem lesz valami nagyon nagy változás, akkor simán meg lehet az Watsonnal, mint ami most itt látunk Staffordal, hogy adva volt egy jó irányító, aki köré egyszerűen nem tudtak normális csapatot felhúzni, nem tudtak normális edzőt köré rakni semmit, és nem jött ki belőlük igazából semmi. Ezt simán lehet tudom képzelni a Texanszal is, annak ellenére, hogy Watson szerintem jobb játékos, mint Stafford, még a Stafford Prime-ját idevéve is. Szóval nincs egyszerű helyzetben a Lions. Én azt mondom, hogy ha ők akarnak valamit magukkal kezdeni, akkor nem szabad Staffordtól megszabadulni, mert jelen állás szerint, hogyha nem cserélnek be a már említett három irányítóért, akkor nincs értelme leváltani egyszerűen Staffordot.
Hát igen, ahogy igazából a vezetőben is mondtam, nem túl egyszerű helyzetük, és én személy szerint nem látom azt, hogy fölfele törnének ki ebből, talán pont azért, mert belefáradtam már abba, hogy abban reménykedjek, hogy itt majd jön egy edző, aki Staffordal eredményeket ér el, és jelenleg arra meg nem nagyon látok esélyt, hogy Staffordot leváltsák. Hozzátenném, hogy egyébként annyira a draft pickjeik és a free agency igazásaik se jönnek be, helyenként jól játszanak ezek a játékosok, de hogy senki nem tudott ilyen szuperszár közeli állapotba kerülni, úgyhogy nehéz megmondani, hogy van-e egyáltalán kiút ennek a franchise-nak, vagy pedig kellene igazából egy olyan rebuild, ahol nem csak az edzőket és a koordinátorokat küldik el, hanem mondjuk a keretben azokat a játékosokat is tőkévé varázsolják, akik most jelenleg érnek valamit, bármennyire is fáj ez, és akkor mondjuk még 2-3-4-5 év lenne az, mire itt valós eredményeket látunk. Na de térjünk rá a mai utolsó csapatunkra, mert bár azt mondtam, hogy 10 csapatról fogunk beszélni, de annyira jó a beszélőképessége itt Bálintnak meg Chesternek, hogy nem akarunk becsúszni a hetes mérkőzésekbe, és 8-nál el fogom vágni, így pont 4 részletbe fogunk majd kijönni szerintem ezzel a sorozattal. És a 8. csapatunk az a New York Giants, akik jelen pillanatban, amikor mi még beszélünk róluk, elképzelhető, hogy vagy ilyenkor még biztos, hogy rájátszásért küzdenek, de mire ti ezt hallgatjátok, az is előfordulhat, hogy egy rájátszás csapatról beszélünk itt, ami nagyon furcsa, úgyhogy jelenleg pedig az 1/8-as pick az övüké, de hát ez az NFC East, ez idén ilyen volt. Mit gondoltok a Giantsről, srácok, és szerintem nagyon-nagyon keveset beszéltünk idén például Daniel Jonesról, de bennem semmiféle jó vagy rossz benyomás nem tett, és ez talán azért egy kicsit kritika felé, mert bármiféle javulást vártam volna tőle, de ezt nem kaptam meg. Bálint?
Én is úgy vagyok egyébként a Giants-el, hogy egy annyira megfoghatatlan történet, és most hogy gondolkodjunk róluk? Hát rövid és hosszú távon, mert tényleg az alfa és omegája a modern koli NFL-nek az irányító játék, hogyha nem elit, akkor semmire nem fog venni a csapatod, ez teljesen biztos, és nem látunk elit irányító játékot Danny Dimes-ban, és egy picit elszomorít ez engem, hogy ugyanott vagyunk, akkor most jó, kicsit eltúlzok, de mint Tuánál, hogy nem váltotta be a reményeket jelenleg még, Jonesnál ugye már nyilván nagyobb a minta, mint Tango Vailoánál, de nem látjuk azt, hogy ez a csapat ezzel az irányítóval sikeres lenne. És ez a nagy probléma, hogy még így is megnyerhetik, vagy tegyük föl, hogy mondjuk megverik a Cowboys-t, és akkor mennek föntebb egy kicsivel magasabbra, de hogy nem tudom, hogy nem látok bennük semmi. És nem azért, mert Cowboys szurkoló vagyok, és akarom bántani őket, de hogy így nem látom azt, hogy Daniel Jones-szal ez a projekt, ez működőképes lenne. És azzal, hogyha mondjuk ott ülnének 1/2-n, gondolkodás nélkül lecserélném, tehát teljesen biztosan, és mennék egy új irányítóval, de más kérdés, hogy mennyire korlátolja be az új irányítót, vagy éppen Daniel Jones-t, az, hogy ki a vezetőedző, ki a támadó koordinátor, és ki a GM, mert hogy hát a konzervatív felfogás az működik minden szinten, és ez nem segíti a Giants-nek az előrelépését ezzel a problémán belül kapcsolatban, annak ellenére, hogy azért a védelmet hát össze tudták szedni, a támadósorra vannak problémák, és le a kalappal egyébként a Patrick Graham vezette védelem előtt. Ő is egyébként szerintem egy csöndes kandidánsa egy következő head coach állásnak, nem is idén, hanem mondjuk jövőre, tehát 2022-ben, de ez a csapat, ez egy ilyen, hát, egy ilyen lápos vidékben tocsogás, és nem jövünk ki sose belőle, legalábbis azért, mert nincsen egy meghatározó irányítójátékuk, sőt, mondjuk fegyverek terén sincsenek azért nagyon elresztve, de akkor inkább először oldjuk meg az irányító kérdést, és utána a fegyvereket, mondjuk ez működik, vagy működőképesnek látszik Cincinnatiben, hogy csak egy korábbi példát akarunk hozni. Hát egy kicsit Dave Gettleman felé kell szerintem kacsingatni akkor, amikor azt keresjük, hogy miért nem sikeres az egész csapat. Jó, nyilván Jason Garrett sem az a hú, de nagyon nagy koponya jelenleg az NFL-ben, aki Daniel Jones-t MVP formába repíti, úgyhogy azért sok szinten vannak problémák. Nem Jones a probléma, hanem nem Jones a fő probléma, de egy nagyon nagy szelete a problémának.
Chester, te hogy fognád meg egyébként a Giants szezonját, hogyha itt most véletlenül rájátszásba jutnak, akkor ez egy sikeres szezon, jogosan lehet örülni, vagy nem léptek előre semmit igazából Jones-szal, ezért nem lehet örülni. A védelem egy picit tényleg felülteljesítő, és ezért részben lehet örülni, vagy egyáltalán milyen benyomásod volt a Giants-ra, és mit vársz tőlük?
Szerintem egyértelműen örülni kell annak, hogyha rájátszásba jut egy csapat, tehát ez nem kérdés. Viszont az, hogy a Giants-ről nem úgy beszélünk, egy stabil rájátszás csapat, az szerintem azért van, mert Daniel Jones irányít. Mert jelen képessége és formája alapján Daniel Jones nem alkalmas arra, hogy ezt a Giants-et egy következő szintre emelje. Mert szerintem az offense körülötte jó, tehát ha megnézzük, hogy milyen skill pozíciós játékosaik vannak, tehát Engram, Golden Tate, Slayton, Shepard, ha jövőre visszatér Barkley is, tehát ennél jobbat nem tudom, hogy kiválhatná magának egy fiatal irányító. Az más kérdés, hogy mikor van az, amikor mind az öt játékos egészséges, de ez megint egy másik kérdéskör. Ami meg a védelmet illetve Bálint jogosan emelte föl Grahamet piedesztára, és szerintem ez nem véletlen. Én egyébként vártam azt, hogy ő egy viszonylag jó defense-t fog alkotni. Arra nem számítottam, hogy mondjuk egy Blake Martinezből is kihozza az állatot, mert Packers-ös idényei alatt azért...
Háj a szíved, mi?
Nem feltétlen, tehát Martinezre mindig is ez volt a jellemző, hogy valamiben jó volt, akkor a másikban meg nem, aztán meg fordítva. Tehát ilyen teljesen inkonzisztens játékos volt, és simán benne, hogy jövőre megint inkonzisztens lesz a Giants-ben. Nekem is a főkedés inkább az, hogy Gettleman meddig garázdálkodhat, mert igazából az ő húzásai azok, amik nem olyan jók. Tehát Thomasról is úgy beszéltünk tavaly a drafton, mint hogy az a négy legjobb tackle-ből ő az egyetlen az, aki már abszolút NFL-kész, neki a legmagasabb a padlója és társai, ehhez képest ő játszik a leggyengénben az összes újonc tackle közül. Tehát ez sem egy jó dolog, ugye Solder jövőre visszatér, de lehet, hogy amint vissza is tér, ki is vágják, mert a cap space-t azt vele lehetne növelni, és Zeitlerrel, aki szintén ugye már megy kifelé a korból, holott a játéka szerintem az még mindig jó. Bradbury is egy elég jó igazolás volt, azt se gondoltam egyébként, hogy ilyen szinten be fog válni, mert ugye bár a cornerback-kel kapcsán azért megvan ez a új csapatba kerüléssel visszaesnek és társai. Szóval igazából a védelem az jó, az offense lehetőségei jók, Jonesnak kéne az, hogy egyszerűen felüljön erre, és sikerre vezesse az offense-t, és jelenleg én ezt nem látom tőle. Lehet, hogy nála is lesz egy pár fordulás, mint idén Josh Allennél, sose lehet tudni. Én azért azt mondom, hogy egy elsőkörös irányítónak többet kell adni, mint két év, főleg, hogy már említettük azt, hogy három irányítótér megy a
versenyt.
Igen, szomorú fej. Szóval, hogy három irányítótér megy idén a drafton a versengés, és nem hiszem, hogy a Giants az pole pozícióba kerülne bármelyikükért is, úgyhogy kénytelenek Jonesból faragni valami életképes irányítót, aztán majd a legkésőbb jövőre eldönteni, hogy ez nekik elég, vagy nem, de szerintem nem lesz elég.
Oké, srácok, bármi hozzáfűzés itt még az elhangzottakkal kapcsolatban, nem csak a Giants-el, hanem bármelyik csapattal kapcsolatban, hogyha még eszetek bújtott van, miért lezárjuk itt ezt az első 8-ast.
Az a vicc, hogy 7 perc ma kick-off van, úgyhogy muszáj sietnünk, ugye vasárnap vesszük föl, és megpróbáltuk korán kezdeni, de nem sikerült, úgyhogy valószínűleg nem sok hozzáadott értékünk lesz itt a maradék percekben.
Én azért remélem, hogy pár csapat megmarad a 8-ba, akiknek nem biztos a pikje itt.
Hát, tipre a fele megmarad, kettő ugye biztos, hogy Jacksonville meg a Jets, őket még biztosan itt tartjuk, meg ugye matematikailag se jöhet ki, hogy itt a maradék 6-ból mondjuk mindenki kiessen, úgyhogy én azt tippelném, hogy igen. Minden esetre szerintem itt a következő három részben még azért sok érdekességet fogunk hallani, és talán jobb is, hogy ugye a rájátszás részvevőkről majd csak lehet, hogy azután jut sor, hogy már vége is van az idénynek. Kösz, srácok, hogy itt voltatok, nektek hallgatók, köszönjük, hogy ismét minket választottatok, és hát hét, amire ezt meghallgatjátok, valószínűleg már a hétfői összefoglaló pódot is meghallgattátok, de igyekszünk ennek a sorozatnak a második részével is jönni itt a hetekben. Még egyszer köszi, sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.